Kedves hallgatóm! A 73. Zsoltár 23. verseit olvassuk. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Mondtam, hogy kézen fog minket az Úr. Megfogta kezem, amikor kislányunk meghalt. Ezt mondta, járj velem! Ezt a leckét tanultam meg, és ezt a leckét tanulta meg a Zsoltár író is. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogad. 73. Zsoltár, 24. vers. Vele vagyok ma. Életem igeverse a Filippi levél első részének 6. verse. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ne mondd nekem, hogy nem teszi meg, mert megteszi. És ez az üzenete ennek a Zsoltárnak. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Semmi jobbat nem kérhetnék ennél. Bármi történjék is, akár értem, akár nem, egyszerűen bízom benne, és továbbra is vele járok. A 74. Zsoltárban megint a templom kerül elénk, és ezúttal gyalázatában. Ez oktató Zsoltár, nem Dávidtól, hanem Aszáftól, aki lévita és a Szenthajlék zenésze volt. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta? Miért lángol haragod legelő nyája ellen? 74. Zsoltár, első vers. A zsoltáros ezt kérdezi, miért tetted ezt velünk? Aztán felkiált, gondolj gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál, örökségedre, a néptörzsre, amelyet megváltottál, a Sion hegyére, amelyen laktál. 74. Zsoltár, 2. vers. Megadja a földrajzi elhelyezkedést. A zsoltáros nyilvánvalóan Palesztina földjéről és Izrael népéről beszél. Irányítsd lépteidet a régi romokra. Tentélyedben az ellenség mindent lerombolt. 74. Zsoltár, 3. vers. Figyeld meg, hogy az ellenség meggyalázta a szentét. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén, és kitűzték ott jelvényeiket. 74. Zsoltár, 4. vers. Mi történt? Ez annak a szörnyű inváziónak a megjövendőlése, amikor Antiochus Epifanes meggyalázta a templomot. Szíriai volt, egyike annak a 4 tábornok családtagjainak, akikre jutott Nagy Sándor birodalma halála után. Krisztus előtt 175-ben kirabolta Jeruzsálemet, megszentségtelenítette a templomot, disznólevest öntött a szent edényekbe, és Jupiter képét állította fel a szent helyen. Ezt nevezte Dániel könyvének 8. fejezete pusztító utálatosságnak. Krisztus után 70-ben Titus elpusztította a templomot, és meggyalázta helyét, és ez is egyik beteljesedése volt a jövendőlésnek. Mégis jön egy jövőbeli beteljesedése Aszáf proféciájának, miután a templom újjáépül. A nagy nyomorúság alatt a pusztító utálatosság végül lelepleződik, aki szintén meggyalázza a templomot. Megfigyelheted, hogy minden üldöztetés és csüggedés ellenére az istenfélő maradék ezt mondja. De Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. 74. Zsoltár, 12. vers. Most halljuk imádságaikat. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet. 74. Zsoltár, 18. vers. Más szóval, Izrael ezt mondja Istennek, az ellenség foglalt el minket, és népünk közül sokan gyaláznak ostobaságukban, akik nem fordulnak feléd, de megvan a hűséges maradék is. Ne dobd oda gerlicédet a vadaknak, nyomorultjaid életéről ne feledkezz el végképp. 74. Zsoltár, 19. vers. A zsoltáros felkiált, ó Istenünk! Ments meg minket a bajban! Előre tekint Isten szabadításának napjára. Nem számít, mennyire súlyos a helyzeted, barátom, ő megszabadít téged. Isten megszabadította népét a legsúlyosabb helyzetekből, ami még a miénknél is súlyosabb volt, és még nagyobb szabadítást mutat be nekik a jövőben. Szállj perbe, perelj, Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen. 74. Zsoltár, 22. vers. Ez Isten kérése, hogy induljon diadalra, és ez az imádság elismeri Isten hatalmát arra, hogy képes győzelmet aratni. Ez a Zsoltár Aszáf imádsága. Ez oktató Zsoltár tanít engem és téged, hogy bízhatunk Istenben minden nyomorúságban. A 75. Zsoltár címe ez. A karmesternek. A ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Aszáf Zsoltár éneke. A 74. Zsoltár Aszáf imádsága volt. A 75. Zsoltár szabadulási ének. A diadal éneke, ami megérkezik, és ezért ez a hit Zsoltára. Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. 75. Zsoltár, 2. vers. Végül Isten megdicsőíti nevét a földön. Milyen csodálatos, dicsőséges igazság ez, amit elénk tár ez a Zsoltár. Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. 75. Zsoltár, 3. vers. Ezt a verset így is olvashatjuk. Mert én állapítom meg a kitűzött időt, én igazságban ítélkezem. Ez azt jelenti, hogy amikor az Úr eljön, akkor az lesz az elrendelt idő. Amikor az Úr a földön járt, akkor önként megalázkodott. Ő elmondhatta, mint ember. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Máté evangéliuma, 24. rész, 36. vers. Az Úr a meghatározott időben jön el. Nem siettethetjük. Eljön az előre megállapított időben. Senki sem tudja a dátumot, sem az órát. Jól lehet, sokan vannak a világon, akik azt hiszik, hogy megjövendőlhetik, mintha külön telefonvonaluk lenne a mennybe, és tudnák, hogy mikor tér vissza az Úr. De én nem tudom, és természetesen ők sem tudják. Fontos megfigyelnünk, hogy meghatározott ideje van az Úr Jézus visszatérésének, mert nem keletről, sem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás. 75. Zsoltár, 6. vers. Honnan jön segítségünk? Nem keletről, nyugatról, délről. Megfigyelheted, hogy nem említi északot, mert onnan az ellenség érkezik. Csak Isten képes megszabadítani népét. A 75. Zsoltár hálaadó Zsoltár Isten előtt, mielőtt az események bekövetkeztek volna. Milyen csodálatosak ezek a Zsoltárok! Bízom benne, hogy ezek szívednek is áldásul szolgálnak. Amint tanulmányozzuk ezeket a Zsoltárokat, bízom abban, hogy Bibliánk nyitva van előttünk, és az egész szöveget elolvassuk. Ezek a Zsoltárok nem csak Isten igéi, hanem még az elrendezésük is fontos. Hangoztatni akarom, hogy az elrendezés is ihletett, de nagyon sokat nem vehetünk át az üzenetből, ha figyelmen kívül hagyjuk az elrendezést, mert azok is történetről beszélnek. Üzenet fejlődik ki a Zsoltárok minden egyes sorozatában. Emlékszünk arra, hogy a 74. Zsoltár segítségért való kiáltás. Miért vetettél el, Istenem? A 75. Zsoltár hálaadó ének azért, mert Isten kiszabadította népét az északi hatalom szorításából. Nem kaphattak segítséget keletről, nyugatról, délről, és éppen északról származtak nehézségeik. Az északi ország elárasztja Izrael földjét a nagy nyomorúság időszaka alatt. Most a 76. Zsoltár bemutatja az Úr Jézus Krisztus királyi, papi uralmát királyságában, mint aki az igazi Melkisédek. E föld lakói alattvalói lesznek. Ismerik Isten Júdában. Nagy az ő neve Izraelben. Sálémba került a sátra, lakóhelye a Sionra. 76. Zsoltár, második és harmadik vers. Dr. Gabelein fordítását olvasva, a következőket találjuk e két verssel kapcsolatban. Júdában ismerik Istent, Izraelben nagy az ő neve, Sálémban van szent sátra, és lakóhelye a Sionon. A Sálém szó Jeruzsálem ősi neve, és azt jelenti, hogy a béke otthona. Négy földrajzi helyet említ ez a vers. Ezek egyike sincs kívül Izrael területén, valamilyen másik országban. Júda, Izrael, Sálém, vagyis Jeruzsálem, és Sion, mind a Közel-Keleten, Izraelben található. Az a tény, hogy ez a Zsoltár áldást tartogat nekünk, az annak alkalmazásában és nem magyarázatában rejlik, és azt hiszem, hogy az egész Szentírás nekünk szól. Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. Tela. 76. Zsoltár, 4. vers. Arról a napról beszélt a próféta, amikor így szólt. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel. Hadakozást többé nem tanul. Ézsaiás könyve, 2. rész, 4. vers. Amíg az Úr Jézus Krisztus uralma meg nem érkezik, jó, ha ezt a verset egyik nemzetre sem alkalmazzuk, még az Egyesült Nemzetek szervezetére sem, mert nem illik rá. Ézsaiás arról a békéről beszél, amely eljön-e földre, amikor Krisztus visszaérkezik. Addig az emberi szívet vagy megváltással, vagy ítélettel kezeli Isten, de nem lehet béke sohasem ezen a földön. Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek. 76. Zsoltár, 5. vers. Dr. Gabelein ezt így adta vissza. Dicsőségesen ragyogsz a zsákmány hegyei fölött. A zsákmány hegyei Jeruzsálemre utaló kifejezés. Azt a várost 27-szer ostromolták meg. Bizonyára a zsákmány hegyének nevezhető. Az ellenség már sokszor volt azon a helyen. Az Úr megítéli az elbizakodottat és a büszkét, aki a földön jár kell, és akik Jeruzsálem városa ellen támadnak. Kiposztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok. 76. Zsoltár, 6. vers. Egy másik fordítás szerint ez így hangzik. Kizsákmányolták a gőgöseket, alusszák álmukat, álomba merültek. Ez érdekes kifejezés. Miként lehet ezt tenni? Ez azt jelenti, hogy a gőgös szívűek többé nincsenek értelmüknél, nem éberek. János apostol írja, hogy az egész világ a gonoszság karjaiban vesztegel. János első levele, 5. rész, 19. vers. Az ördög nem akarja, hogy a világ felébredjen. Ezt mondja nekünk, hallgass el, ne hirdesd olyan hangosan Isten igéjét, még feltalálod őket ébreszteni. De barátom, én próbálom felébreszteni a csecsemőket, amikor megmondom nekik, hogy jön az ítélet, és azt is, hogy van megváltás Krisztusban. Megfigyelhetjük azt is, hogy elvesztették erejüket a harcosok. Az alvásból felébredők olyanok voltak, mint a midjániak Gedeon napjaiban, akiket a trombita harsogása riasztott fel álmukból, és látták a fényeket. Tudták, hogy bekerítették őket. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Bírák könyve, 7. rész, 21. vers. Dorgálásodtól Jákób istene mozdulni sem tud a kocsi és a ló. 76. Zsoltár, 7. vers. Amikor az Úr ismét eljön, dorgálásától sem a hadiszekér, sem a ló nem mozdul, hanem mély álomba merül. Akkor az Úr ragyog dicsőségesen. Ézsaiás könyve 60. részének első verse beszél arról a napról. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod. Rád ragyogott az Úr dicsősége. Néha ezekkel a szavakkal énekeljük a karácsonyi énekeket. Valójában ez az igevers nem karácsonyi beteljesedés, nem Krisztus születésére utal. Ez akkor teljesül be, amikor az Úr ismét eljön a földre. Az nagy nap lesz, de még a jövőben vár az emberiségre. Ézsaiás könyve 4. részének 5. verse többet mond nekünk arról a napról. Akkor teremt az Úr a Sion hegy egész területe, és a gyülekezet fölött nappal felhőt és ködöt, éjjel pedig lángoló tűz fényét. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz az oltalom. A dicsőség az Úr Jézus Krisztusból árad. Istenünk bosszúállásának napja közeledik. Félelmes vagy te, kiállhat meg előtted, amikor haragszol. Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld és elcsendesül, mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. Tela. 76. Zsoltár, 8., 9. és 10. vers. Ezeket a verseket így is lehet fordítani. Félni kell tőled, és ki állhat meg előtted, amikor megharagszol. Az égből mennydörögbe ítélsz, a föld remeg és elnémul, amikor Isten föl kell ítéletre, hogy megszabadítsa a földön a szelídeket. A Jelenések könyve 6. részének 17. versében János így szól. Mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Amikor az Úr ismét eljön a földre, akkor mindent lába alá vet. Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. 76. Zsoltár, 11. vers. Az ember haragja dicsért téged, és visszatartod haragod erejét. Isten mondja, hogy az ember csak eddig mehet. Mégis a nagy nyomorúság alatt úgy tűnik, hogy az Úr minden gátat megszüntet, és az ember korlátlanná válik. Ma az emberek keretek közé szorulnak. A visszatartó erő a Szentlélek. Ki más lenne képes megfékezni a gonoszságot a mai világban? Isten úgy intézi, hogy még az ember haragja is őt dicsőíti. Tegyetek fogadalmat isteneteknek az Úrnak, és teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok, vigyetek ajándékot a félelmetesnek. 76. Zsoltár, 12. vers. A sátáni tombolás Isten ellen és az ő fölkentje ellen nem érhet az égig. A 110. Zsoltár ezt így fogalmazza meg. Az Úr van jobbodon, királyokat zúz össze haragja napján. 110. Zsoltár, 5. vers. Népe fogadást tesz, és megtartja fogadását. A pogány népeket lába alá veti. Tarsisnak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai fizessenek adót. Foruljon le előtte minden király. Minden nép őt szolgálja. 72. Zsoltár, 10. és 11. vers. Milyen nagy lesz az a nap? Ez egy rendkívüli zsoltár. A most következő 77. zsoltárt így címezték. A karmesternek, Jedútunnak, Ászáv zsoltára. Emlékszel rá, hogy Jedútun volt az egyik főzenész. Ászáv írta ezt a zsoltárt éppen neki, vagy hangszeres lejátszásra, vagy éneklésre. Ez bemutatja a lélek mély érzéseit, mert a nép értelmét sok minden megzavarja abban a korban. A hitnek megvannak a maga problémái, de a hit megtalálhatja a megoldást. A válasz megint Isten templomában található meg. A történelem bemutatja, hogy Isten nem felejt. Hangosan kiáltok Istenhez. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. 77. Zsoltár, 2. és 3. vers. Alkalmas idő az Úr keresésére a bajok ideje. Levelet kaptam egy férfitól, aki elveszítette állását. Sohasem hallgatta rádiós szolgálatunkat, amíg végre kikerült a munkahelyéről, és nem volt semmi tennivalója. Akkor döbbent rá, hogy szüksége van az Úrra, mint megváltójára. Jó, ha az Úrhoz kiáltunk a bajok idején. Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Isten meghallgat minket, barátom, amikor bajban vagyunk, hozzájárulhatunk, ő valóságos. Olykor hallom, amint ezt éneklik a szólisták, ő valóságos, tudom, hogy ő valóságos. Ahogyan ezt éneklik, és ahogyan élnek, néha azt a kérdést veti föl bennem, hogy tényleg valóságos-e nekik Isten? Barátom, ő valóságos, nem azért, mert ezt mondom, vagy mert itt le van írva, hanem mert ezt tapasztalatból is tudom. Ő már megmondta nekünk, hogy ízleljük meg az Urat, és lássuk meg, hogy vajon jó-e hozzánk. Próbáljuk ki ezt az igazságot. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm, hogy nekem is valóságos vagy, és megadott segítségedet a szükség idején, ha hozzád kiáltok. Ámen.